Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megjelentek ezen a mai estén. Mindenek előtt megkülönböztetett tisztelettel az Urat, mert ő is itt van. Sajnos a sátán is el szokott jönni, őt nem üdvözlöm. És hát ezen kívül még azokat, akik velem együtt fognak szolgálni a mai estén. Karácsonyi Violetta előadóművészt, és Rabovai Júliát, ő zenakadémista, de hadd mondjam azt, hogy jövendőbeli hegedű művész. Hogyha meghalljátok, hogy hogy játszik, akkor igazat fogtok adni nekem. Kezdjük is ővele. Bach, Hámol, Almond. Ezt fogja most játszani.
Thank you.
Köszönjük szépen, szabad tapsolni. Mielőtt Karácsonyi Violettának átadnám ezt a kis mikrofont és a szót, néhány praktikus hirdetni valom lenne. Még a praktika előtt én szeretném itt nyilvánosan megköszönni a Dunamelléki Református Egyház kerületnek azt, hogy rendelkezésünkre bocsátja ezt a termet, úgyhogy a terembért vállalja. Ezért lehetünk itt belépőjegy nélkül. Egy ilyen terem bérlete egy estére nem olyan kis összeg. De hát én azt gondolom, hogy azért van ez, mert fölismerték azt, hogy ez fontos közös ügyünk, hogy erről a témáról, a párkapcsolatokról a Biblia szemléletében halljunk. Már praktikus dolog, hogy kérdéseket lehet föltenni. Bőbeszédű az előadó, úgyhogy kicsit hosszú szokott lenni az előadás. Ennek ellenére van lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, de írásban is lehet, nem csak közvetlenül. Ott hátul az egyik széken van egy doboz, rá van írva, hogy kérdések, abba be lehet dobni, és akkor legközelebb megpróbálok válaszolni a föltett kérdésekre. Odakint az előtérben van egy könyvasztal, néhány olyan könyv kapható, amelynek a témája kapcsolódik valamennyire ehhez a sorozathoz. Meg ennek a sorozatnak a programja is ott megtalálható, tehát azt is magunkkal vihetjük. Van ott még egy nagy papír, a bibliai házassággondozó szolgálat szervezése, ez tulajdonképpen ez a szolgálat nyaranta házaspárok számára házassággondozó heteket is szervez. Hát ezeknek a heteknek a helyszínét és időpontjait a Biblia és Család című lapunk közli, az is kapható ott, de külön van egy jelentkezési lap, amit akár itt helyben kitöltve ide lehet adni nekem a végén, vagy eljuttatni megfelelő helyre. Föl vannak sorolva az idei nyári hetek. Megjegyzem zárójelben, hogy az egyik hétnek az időpontja a Biblia és Család decemberi számában tévesen jelent meg, ezen a papíron már helyes. Legközelebb még nem, de talán két hét múlva már a tavaszi száma is ennek az újságnak kapható lesz itt. Legalábbis remélem. Hát egyelőre ennyit. Most pedig Karácsonyi Violetta egy József Attila csokrot fog nekünk felolvasni, és egy másik, nem József Attila verset is.
Három szerelmes versét válogattam, a Ringató, az Olyan bolond vagy és a Flóra című versből egy részletet, a Rejtelmek címűt. Holott náddal ringat, holott csobogással, kékellő derűvel, tavi csókolással. Lehet, hogy szerelme földerül majd mással, de az is ringassa, ilyen ringatással. Olyan bolond vagy, szaladsz akár a reggeli szél, még elüt valamelyik autó, pedig lesikáltam kis asztalomat, és most tisztábban világít kenyerem enyhe fénye. No, gyere vissza! Ha akarod, veszek takarót vaságyamra. Egyszerű, szürke takarót. Illik az szegénységemhez, aki szeret téged. És az Úr is szereti nagyon. És engem is szeret az Úr. Nem jön soha nagy fényességgel. Nem akarja, hogy elromoljanak szemeim, akik nagyon kívánnak látni téged, és nagyon szépen néznek majd te rád, ha visszajössz. Vigyázva foglak megcsókolni. Nem tépem le rólad a kabátot. És elmondom mind a sok tréfát, mert sokat kieszeltem azóta, hogy te is örülj. Majd elpirulsz, lenézel a földre, és kacagunk hangosan, hogy behallatszik szomszédunkba. A szótlan, komoly napszámosokhoz is behallik, és fáradt, összetört álmukban majd elmosolyodnak ők is. Rejtelmek, ha zengenek, őrt állok, mint mesékbe. Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem, és szól a szív. Folyamodnak, te érted. Én is írom énekem, ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nékem ezt a nehéz hűséget. Most pedig szeretném felolvasni Martinides László, a férjem egyik szerelmes levelét. Te vagy a levelem. Szerelmünk Istenről üzen a hideg falak közé. Bevilágítjuk a város sötét utcáit. A szószékek szökőkútjai vezetik lépéseinket. Az örömpatakja átfolyik a tereken. Medret ás a bánat népének. Csatornák hordalékaként föld alá csorog. Becsukott szemmel keres templomot a csőlakó. Sorba állnak a lépcsőkön a dongalábúak. Ott egy éhen halt gyertyaöntő fagyúba merült arccal, mint aki hiába várt valakire. Most pedig a legnagyobb szerelmes levélből, Isten leveléből olvasok fel egy ige verset. Az Isten irgalmára kérlek azért titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz.
Gyakran megtörtént, hogy kontrasztos volt, amit hallottunk versben. Az az érzésem, hogy tulajdonképpen most is József Attila versei gyönyörűek, ugyanakkor tudjuk azt, hogy a flóra iránti vonzalma tulajdonképpen egyoldalú volt. Nem volt sikeres párválasztás. Martinides Lászlóé, úgy látom, most már néhány éve, hogy sikeres volt. És hát valamilyen módon ez a szerelem most is tart. Hála legyen neki Istennek. Nem beszéltük meg, hogy milyen igét olvas fel Violetta, ugyanakkor a párválasztással kapcsolatban egyik vezérige az, ami a Róma 12 első néhány verse, különösen ha még folytatjuk is egy kicsit, úgy folytatódik, hogy megtudjátok, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mert tulajdonképpen Isten vezetésének a titka rejlik ebben. Titka az, hogy szánd oda magadat, szánd oda az életedet, ne igazodj a világhoz, hanem újulj meg gondolkodásmódodban. Szinte ez a három előfeltétele a megfelelő döntésnek. Most pedig megkérjük Julikát, Rabovai Julikát, hogy hegedüljön. Tartini Kreisler variációk egy Corelli témára. Tehát tulajdonképpen három szerző műve, úgyhogy egyszerre halljuk a három szerzőt. Nyilván az eredeti Corelli, ezt átdolgozta Tartini, hegedűre átírta Kreisler. Köszönjük szépen! Hogyan találhatok rá páromra? Ez a címe a mai előadásnak. Bizonyára mindenki ismeri a varangyos békából királyfivá alakuló lény meséjét. Ugye arról szól, hogy egy varangyos békát, ha megpuszil a királylány, akkor királyfi lesz belőle. Hát ez történik a mesében. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a valóságban ennek a fordítottja szokott történni. Mert az ember hozzá megy egy királyfihoz, vagy feleségül vesz egy királylányt, és néhány évtized múlva, hogy nem, azt veszi észre, hogy varangyos békát szorongat. Nem tudom, hogy hallottunk-e ilyen történetet. Pontosan az a célja ennek a sorozatnak, hogy ez ne történjen meg. Én nem gondolom, hogy egy házasság sikere, hadd használjam ezt a szót, kizárólag a párválasztáson múlik. Nem, erről szó sincs. Nagyon sokszor jó a párválasztás, vagy legalábbis nem rossz. Inkább azon múlik, hogy mi lesz egy házasságból, hogy hogyan cselekszenek utána. Ugyanakkor fontos első lépés a megfelelő párválasztás. Tehát ezt semmiképpen nem lehet kihagyni. Na azt is hadd jegyezzem meg, hogy a királyfi jelleg, vagy akár a királylányé legtöbbször állarc és álruha, amit az illető önkéntelenül vesz fel. Ő nem akar jobbnak és szebbnek látszani, legalábbis tudatosan nem. De van egy ilyen tendencia mégis bennünk, hogy azért szeretnénk, hogyha sikeresek lennénk, és szebbnek, jobbnak mutatjuk magunkat. Na meg ismerjük azt is a szerelemnek nevezett tudatbeszűkülés, és halkan mondom átmeneti elmezavar kapcsán azt a jelenséget, hogy az ember projekciót alkalmaz, és rávetíti a másikra azt a képet, amit kíván. Tehát tulajdonképpen nem azzal kezd kapcsolatot, aki az illető valójában. Nos hát, az állarc leszokott hullani, az álruhát leveti az illető, és igazából nem varangyos béka lesz belőle, hanem előtűnik az ember. És az lenne jó, hogyha minél reálisabban tudnánk látni egymást, az embert látnánk meg első perctől kezdve. Persze ez nem olyan könnyű. Hogyan lehet ezt elkerülni, ezt a tévedést, és hogyan lehet tartós és kölcsönösen kielégítő kapcsolatra szert tenni? Ez a kérdésünk. Hogyan találhatok rá a páromra? És hadd folytassam a kérdést. Ebből a kérdésből fakad az, hogy kit keresel tulajdonképpen? Kit keresel? Ki az, akit keresel? Az egyik lehetőség az, hogy azt keresed, aki kielégíti alapvető szükségleteidet. Például olyan valakit keresel, aki csillapítani tudja a szexuális éhségedet. Ez az egyik lehetőség. Persze nem csak szexuális szükséglete van az embernek, hanem más is. Lehet, hogy olyat keresel, aki biztonságot ad neked. Aki mellett nyugodt lehetsz abban, hogy meg fog védeni, el fog tartani, hiszen egészséges minta mak, erős minta bivaj. A jelleme is elég tökéletesnek látszik. Tehát rábízhatom magam, vagy fordítva a másik oldalról, érdemes lesz feleségül venni, még nem dalolja a mai ember. Nagyapáink nótája volt, hogy nékem olyan asszony kell, ha beteg is, keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja haza az urát. Van ennek egy női változata is, azt talán kevesebben ismerik. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Tehát kit keresel? Olyan valakit, aki a szükségleteidről gondoskodik, ki tudja elégíteni. Vagy olyat keresel, akinek a csodálatában fürödhetsz. Különösen a férfiak számára nagy kísértés ez, hogy észreveszi azt, hogy egy kislánynak nyitva marad a tágra nyílt szeme, kicsit a szája is, na gyorsan feleségül veszem, mert ő életem végéig csodálni fog. És nem csoda, hogy bekövetkezik a nagy csalódás ezután. Néhány irodalomtörténeti példa mutat erre, anélkül, hogy személyeskednék, én elneveztem magamban Csinszka effektusnak, ismeritek a történetet, hozzáment egy sikeres nagy költőhöz, akit ő őszintén csodált, jóval idősebb volt, mint ő, aztán együtt élés közben azért kiderült, hogy ember és vannak olyan emberi tulajdonságai ennek a valóban költő óriásnak, amiket nem olyan könnyű elviselni egy házasságban. Hát nem csak Adi, sok más esetben előfordult ez. Ez figyelmeztetés idősödő férfiaknak, hogy nagyon vigyázzanak a náluk jóval fiatalabb hölgyekkel. Nem csak a hölgynek lesz rossz, hanem nekik is. Kit keresel? Talán azt, akinek a szemében fölfedezheted önmagad idealizált képét. Miért nézel a másik ember szemébe? Amikor az ember kapcsolatba lép egy másik emberrel, hajlamos arra, hogy ne a másikra figyeljen, hanem arra, hogy ő hogyan reagál én rám. Csillog a szeme, az azt jelenti, jól vagyok nála. Ismerős jelenség? Jeles amerikai pszichológus Harris írja ezt, a tranzakció analízis egyik jeles képviselője, így fejezi ki, hogy oké vagyok nála. I am okay. Tehát rendben vagyok nála. Bezzeg, amikor anyám rám nézett, és azt mondta, hogy micsoda maskarát veszel magadra, az azt jelenti, hogy önálla nem vagyok oké. De önálla oké vagyok, és akkor ez növeli a rokon szememet iránta. Őt fogom párnak választani? Nem. Egy kedvező tükröt választok, aki szépnek, jónak mutat. Narcissus királyfi története tartozik ide. Abban az időben kevés volt a tükör, hiába volt királyfi, sose látta magát. Erdőben, vadászat közben a sima vízű forrás fölé hajolt, meglátta saját képét. Annyira el volt ragadtatva tőle, hogy beleszeretett önmagába. Önmagába. Hát ő legalább önmagát dicsőítette, hogyan folytatódott a történet Oscar Wilde meséje szerint. Úgy, hogy meghalt Narcissus, siratta őt az egész erdő, a fák, a moha, a sziklák, a szellő, mondta a szellő a forrásnak, ugye te is siratod Narcissust, igen, én is siratom. Ugye milyen szép volt Narcissus? Mire a forrás csodálkozva szép volt? Én ezt nem vettem észre. Én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. A szem ez is világos. figyelmeztet valamire, egy alapvető tévedésre, ami szinte természetesen létrejön egy kapcsolat kezdetén, vagy egy kapcsolat kialakulásakor, olyan nehéz a másikat reálisan megismerni, az ember önmagát keresi, önmaga képét a másik emberben. Kit keresel? Akire rávetítheted álmait, kedvesét. Ugye az emberben él. A fiúban él egy csodálatos lány képe. Végre találkozik valakivel, mert nagyobb dobban a szíve. Ő az. Ő az, hát ki más lehetne. Pontosan róla álmodtam mindig. Nem veszi észre mindazt, ami nem emellett szól, de fölnagyítja azt, ami ezt a látásmódját erősíti. Na ez a projekció. Természetesen a lány ugyanúgy régi sláger, a mérsékelten fiatalok talán emlékeznek rá, holdvilágos éjszakán. Miről álmodik a lány, hogy jön egy királyfitán, hófehér paripán. Nem éneklem, hogy maradjunk még egy darabig együtt. Igen, hát mindez megtörténik, kit keresel? Van még egy lehetőség, hál' Istennek, van még egy lehetőség, csak olyan nehéz ezt a lehetőséget reálisnak tekinteni. Az a lehetőség, hogy azt az embert keresed, akivel szeretett kapcsolatban élve megvalósíthatod Istentől kapott küldetésedet. Azt, hogy Isten lényét, Isten szeretetét tükrözze az életed. Na most valószínűleg úgy tűnik, hogy ez túl szép, amit mondtam. Van ilyen lehetséges, meg egyáltalán hogy jön ez ide? Gondoljunk a bibliai őstörténetre, amely magában rejti az emberre vonatkozó legfontosabb isteni üzeneteket. Rögtön az ember teremtésének a történetéből kiderül az, hogy Isten az embert házasságra szánta, hiszen azt írja a Biblia, hogy férfivá és nővé teremtette őket, azt is írja, hogy a maga képére teremtette őket. Isten képe az ember, nem a férfi és nem a nő, hanem a férfivá és nővé teremtett ember képes Isten képét hordozni, más szóval Istent képviselni a világban, mert két ember szeretet kapcsolata mondja el a világnak, hogy kicsoda Isten, hogy az Isten szeretet, hogy a Szent Háromság Isten csodálatos egység. Ez az Isten képviselő ember kapja azt a feladatot, ez is ott van az őstörténetben, hogy Isten áldását elfogadva uralkodjék a természet fölött. Ránk bízta Isten a természetet. Nem az bízta ránk, hogy kifosztjuk, kiraboljuk, tönkretegyük, kiukasszuk az ózonpajzsot, megfertőzzük a vizeket és a levegőt, hanem azt bízta ránk, hogy vigyázzunk a természetre, óvjuk, fejlesszük, ismerjük meg a törvényszerűségeit, használjuk ki, műveljük a tudományt, alkossunk belőle technikát, uralkodjunk a természet fölött. Pont az ellenkezőjét tesszük, a tudás hatalma nálunk van, rossz erkölcsel, mert a bűn lényege az, ez is benne van az őstörténetben, hogy a jó és a rossz tudás fájáról ettünk, más szóval az erkölcsi megítélés fájáról, kezünkben a tudás hatalma, rossz erkölccsel élünk vele. És ez vonatkozik a párkapcsolatokra is. Már rég nem érdekel, hogy mi Isten célja, egyszerűen az érdekel, hogy nekem van célom, nekem kell egy ember, aki eltart, aki kielégít, aki gondoskodik rólam, akivel én boldog leszek. Talán érezzük, Isten eredeti tervében nem ez a cél, hanem hogy őt képviseljük ketten együtt is. Bibliai módon párt keresni és dönteni, ennek a fényében lehet igazán. Hadd foglaljuk össze ezt egy egyszerű vázlattal. Lehet, hogy hátul már nem annyira olvashatók a betűk, de azért mondom is, hogy mi van odaírva. Ki vagyok én? Azt tanultuk Sigmund Freudtól, illetve az ő szellemi elődjétől, Darwintól, hogy az ember magasrendű állat, más szóval ösztönlény. Ösztönlény, hiszen egy az állatok közül a természetes szelekció és a létért folytatott küzdelem tette őt emberré, azaz magasrendű állattá, legalizálja az önzést számára, haszonélvező, manipulálja a másikat, és a másik ember ösztöntárgy, arra való, hogy kielégítse a szükségleteimet. Ösztöntárgy, Freud kifejezése, élvezeti cikk, vagy eszköz ahhoz, hogy elérjem a céljaimat, vagy ha nem az, akkor rivális, azaz vetélytárs, ellenfél vagy ellenség, vagy akadálya annak, hogy a komfortérzés értelmében boldog legyek. Van egy másik lehetőség, kicsoda az ember, a humanista filozófia és pszichológia szerint az ember aktív, autonóm lény, fennség, északfok, titok, idegenség, lidérces, messzefény. Igen, a másik ember lidérces, messzefény, illúzióm tárgya, nem az, akire szükségem van, hanem az, akiről álmodom, meg akire rávetítem a bennem lévő képet. Ő a másik, a projekcióim vetítő vászna. De van még egy lehetőség. Ki vagyok én? Isten megbízottja, Isten képve, Isten képviselője a földön. Elhangzik az is az őstörténetben. Már a bűneset után, az Édenkerten kívül, a megromlott ember életében, hogy Isten megszólítja Káint, és ő hogy válaszol? Avagy őrizője vagyok az én atyám fiának? Pásztora vagyok a testvéremnek? A Biblia szerint igen. Őrizője, pásztora vagyok a testvéremnek. A másik embert azért kapom, hogy gondoskodjam róla, hogy szerethessem őt. A másik ember egy rám bízott élet, a szeretet gyakorló területe. Ne kelljen a finnekhez vagy a japánokhoz menni, hogy keressünk valakit, akit szeretni lehet, hanem ott van egészen közel, ott szuszog a másik ágyban, lehet, hogy horkol, vagy ugyanabban az ágyban, de azért van ott, hogy ne legyen gond, hogy kit szeress. Aztán, ha még több belefér a szeretetedbe, akkor még gyerekeket is kapsz hozzá. De az első ő, akit Isten azért adott, hogy ezt az alapvető küldetésedet tud gyakorolni. Rögtön az elején a bibliai őstörténetben találunk egy szép párválasztási történetet is. Ugye Isten kijelenti azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Mit jelent ez, hogy szerzek néki? Mit kell nekem tenni? Egyszer, amikor megkérdeztem középiskolás diákok körében, hogy mit kellett tennie Ádámnak, hogy megkapja Évát, az egyik kislány rögtön mondta, hogy aludnia kellett. Hát akkor ez az, amit tennem kell? Az, hogy Isten szerez nékem segítő társat. Ez azt jelenti, hogy nekem semmit nem kell csinálni. Ő gondoskodik. Figyeljük meg a történetet kissé pontosabban. Amikor elhangzik ez a kijelentés, hogy szerzek néki segítő társat, hozzá illőt, Ádám nem alvással kezdi. Sőt, én azt hiszem, hogy nem is maga akaratából aludt el, hanem elindult társat keresni. Körülnézett. Isten tanította őt a megfelelő párválasztási szempontokra. Meg akar tanítani minket is arra, hogy hogyan válaszunk, milyen társak, milyen szempontok szerint. Ádám nagyon sok állatot megismert, de rájött arra, hogy nem alkalmas társ számára egy aranyos, doromboló kis cica, egy cicuska, aki az ölébe bújik. Jó, lehet élvezni, lehet simogatni, de társnak nem alkalmas. Lehet, hogy elkápráztatta őt egy cifra tollú, gyönyörű madár. De társnak nem volt alkalmas, ez a madár sem erre rájött. Arra is rájött, hogy az az erős, igavonó barom sem társnak való. Milyen párválasztási szempontjaik vannak? Walter Nietzsétől hallottam, azt hiszem le is írta, kis párválasztásról szóló könyvecskéjében, hogy egy bajor újságban, vagy 20 évvel ezelőtt volt ez, megjelent egy hirdetés, gazdálkodó vagyok, házasság céljából keresem hozzám illő asszony ismerettségét, olyanok jelentkezzenek, akiknek vető-arató gépük van, Jan Dír márka előnyben. Hát ez is párválasztási szempont. Hát Isten megtanította Ádámot arra, hogy ez így nem megy. Végig kellett járni ezt az utat. Számunkra ez azt jelenti, hogy igen, keresd, nézz körül. Járj nyitott szemmel. Lehetőleg ne lobbanj rángra azonnal. Erre néhányan azt mondják, arról nem tehetek, hogy lángra lobbanok. Dehogy nem. Egy kis fegyelem kell hozzá. Tartsd vissza. Próbálj tárgyilagos lenni, és úgy megismerni. Majd a végén erről szólok még. Tehát olyan valakit adott Isten Ádámnak, aki Ádám testének a része, hiszen amikor meglátta, azt mondta, hogy ez végre emberi lény, elegem van az állatokból, ez most már testemből való test, csontomból való csont. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett, tehát röviden, modern fordításban mondhatnám így, ez végre emberi lény, nem pintyőke, és nem páva, és nem kis cica, és nem bivaj. Emberi lény, rá van szüksége. Lehet, hogy akkor még nem tudta, hogy a bonyodalmak is ebből származnak, hogy emberi lény, mert egy emberi lénynek vannak gondolatai, ötletei, minél kreatívabb, annál nehezebb, mert önálló lény, de pontosan ezzel kell megküzdeni, és nem olyan, mint te. Volt a kezemben olyan biblia fordítás is, amely úgy hozta ezt az időt, hogy szerzett neki fordítását, hogy hozzá hasonlót, nem, hozzá illőt, amely harmonizál vele, de jó, hogy nem hasonló. Pont az a jó, hogy nem hasonló. Egyik házasság gondozó hetünkön történt, vagy két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, férfiakból álló kis csoportban beszélgettünk, mondta az egyik férfi, hogy ő nem tudja megérteni a feleségét. Olyan furcsán gondolkodik, nem tud normálisan gondolkodni. Mire egy másik férfi mondta a kis csoportban, gondolja arra, hogy Isten őt az oldalbordákból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Igen, pontosan. Az van meg benne, aki belőled hiányzik. Nem tudom, ki az közületek, aki férfi létére, reggel fölébredve azt látná, hogy a felesége ugyanolyan, mint ő. Azt hiszem, nagy csalódás lenne. Hát az a jó, hogy nem olyan. Hát még a felesége, hogy kétségbe lenne esve. Azt tapasztalná, hogy ugyanolyan lett, mint a férje. Tehát nem ugyanolyan, más, ez az unisex divat, tulajdonképpen nem jó divat, a feminista mozgalomnak ez a célja, ami szerintem női csökkent értékűségi komplexumból fakad, hogy ugyanolyanok legyünk, céltévesztett valami. Isten igéje nem azt mondja, hogy értéktelenebb a nő, mint a férfi. Nem. Azt mondja, ugyanolyan értékes. Isten ugyanannyit fizetett érte, mint a férfiért. Nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért. Hanem más a szerepköre. Más. Én azt hiszem, hogy egészséges lelkű férfiak nőies nőbe tudnak csak bele szeretni. Amikor én fiatal voltam, eszménykép volt bizonyos emberek számára a traktorista lány, meg a női vájár, hát én ilyenben nem tudtam volna beleszeretni. Nem, legyen nőies. És azt gondolom, hogy egy egészséges lelkű nő férfias férfibe tud beleszeretni. Milyen a férfias férfi? Nem biztos, hogy Bud Spencerre hasonlít. Nem biztos, hogy izompacsirta, hanem olyan, akinek van célja, aki következetes. Jézus, a názáreti Jézus. Férfias jelenség? Igen. Következetes volt, kitartó volt, hűséges, életét adta. Erre figyelmeztet a Biblia is, Efézus 5-ben férfiaknak azt mondja, szeressétek feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, aki életét adta az egyházért. Nem mártír halálról van szó, fiúk, azt könnyebben meg tudnátok tenni, sokkal nehezebb a hétköznapok során élni, érte, figyelni a szükségleteire, ezt magamról tudom. Mártír halálon az ember átesne egy perc alatt. De évtizedeken keresztül. És folyton kiderül, hogy nem jól csináltam, hogy elvétettem. Ez nyomasztó. Mégis ebben ki kell tartani. A cél az, hogy Isten szeretetét tükrözze az életünk, ehhez pedig életre szóló döntésre van szükség. Mi az, hogy életre szóló döntés? Hadd mondjak el egy kis történetet. Elnézést kérek azoktól, akik netán hallották tőlem. Ez megtörtént. Egy szimpatikus fiatal emberrel, vagy 45 évvel ezelőtt, az én voltam, lehetőséget kaptunk arra, hogy a volt menyasszonyommal, akit aztán feleségül vettem később, elmehettünk a Tátrába. Akkor még Zugligetben nem volt libegő. De a Tátrában volt Lanovka. A libegő sokkal emberségesebb Zugligetben, mert páros. Ketten egymás mellé ülhetünk, a Lanovka meg az olyan volt, hogy egyedül kellett beleülni, és a másik meg a következő székbe ülhetett. Én megígértem már ide lent, hogy fölmegyünk a Lanovkába. Nem tudtam, hogy mit ígérek. Ugye fölvittek minket kötér vasúton egy darabig, ott jött a Lanovka, az vitt a Lomnici csúcsra. Hűha, láttam, hogy úgy, mint egy láncintába ülnek be az emberek, és iszonyú magasra viszi föl őket, te jó ég. De hát nem volt mit tenni, ki volt fizetve, meg hát én voltam a férfi, már akkor is, úgyhogy ott kellett elsőnek állnom, ugye besorolni, jött valaki, aki segített, hátra pillantottam, ott állt mögöttem, nagy szemekkel, egy csöpp félelem nem látszott rajta. Be kell vallanom, hogy a lányok sokszor bátrabbak, tehát nem volt mese, bele kellett ülni. Aztán elindult, megragadtam azt a rudat, néhány másodperc múlva már egy mély szakadék fölött mentünk, késő lett volna kiszállni. Legalábbis kockázatos lett volna. Csak a házasságról gondolják némelyek azt, hogy menet közben is ki lehet szállni belőle. Napjainkban divatos azt mondani, hát legfeljebb elválunk. Még jobb, ha összese házasodunk. Majd erről egy hét múlva szeretnék beszélni. Összesen házasodunk, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen be se szállunk. Csak majd lesz valahogy. Meg lehet úszni nyaktörés nélkül a dolgot. Hát aki így gondolkodik a házasságról, vagy egyáltalában a párválasztási döntésről, annak nem való Lanovka. Vagy libegő. Az menjen ki a Városligetbe, most még nem nyitott, de talán néhány hét múlva kinyit. Van ott olyan szép lassú körhinta, kis lovacska, kis hintó, kis autó, óvodásoknak való, abszolút veszélytelen, de nem visz sehová. Nem visz föl a csúcsra. Egy kapcsolatban nem a szexualitás a csúcs. Fontos része a kapcsolatnak, a szexuális kapcsolat. De ha ezen a szinten műveli valaki, az sem viszi a csúcsra. Ahhoz elkötelezett döntés kell. Nem magas rendű állat az ember. A szexualitása sem olyan, mint az állaté. Aki ragaszkodik a darwini, freudi ideológiához, annak azt javaslom, hogy következetes legyen, mint az állatok, évente egyszer. Jó, a kutyák kétszer tüzelnek, de utána szünet van. A szarvasbikák egyszer bőgnek, néhány hétig, utána szünet van. Ugye ez már nem ízlik. Az emberi szexualitás nem csak szaporodásra adatott nekünk. Isten adta azt is nekünk. De a teljes embernek részt kell vennie benne. Tehát életre szóló döntésre van szükség. Azon kívül nagyon fontos azonos értékrendre. Más szóval, ami neked nagyon fontos, ugyanaz fontos-e neki is, vagy nem? Lehet, hogy te Jézus Krisztust fogadtad a szívedbe, őt követed. Ő van az értékrended centrumában. A másiknak az értékrendje centrumában lehet, hogy a vízilabda van, vagy a foci. Jó, eljön a templomba is. Hívő keresztjén és vallásos ember között óriási a különbség. A hívő keresztjén értékrendjének a centrumában, vagy bibliai szóval a szívében, az Úr van, és az ő ügye. Hívő embernek hívő ember legyen a párja. Erre a Biblia többszörösen figyelmeztet. Többszörösen már az Ószövetség népét. Ne védj feleséget annak a földnek a leányai közül, amely között laksz. Ne védj feleséget a fiadnak, mondja Ábrahámnak Isten. Azért kell elmenni Ábrahám szolgájának, Eliézernek messzi földre, Rebekáért. Mert ott talál istenfélő asszonyt, lányt, aki ugyanazt az Istent imádja. Ez fontos szempont. Pál apostol úgy fejezi ki, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában. Igen, iga, latinul, akkori római birodalom hivatalos nyelvén, nem a köznyelv, az inkább a görög volt, hivatalos nyelvén konjugium jelentette azt is, hogy iga, meg azt is, hogy házasság. Gáléval lerajzolta a felemás igát. Nem tudnak lépést tartani. Na talán még szemléletesebb egy mai kép. Áll a vasútállomáson két vonat egymás mellett. Úgy érzik, hogy nagyon közel vannak egymáshoz. Az egyik vonatban ül, a másikban, karnyújtásnyi távolságra. Úgy érzik, nagyon közel vagyunk egymáshoz. Csak éppen az útirányunk nem ugyanaz. Miért elindul az egyik vonat, egyre nagyobb lesz a távolság. Tévedés azt gondolni, majd én megtérítem, most még nem hívő, de mellettem meg fog térni. Ez nem szokott bejönni. Lassan elmúlik a tél, aki raktározott almát a pincéjében, az tudja, hogy a rohadt alma nem gyógyult meg attól, hogy egészséges tett mellé. Fordítva szokott történni. Úgyhogy erre figyelni kell, erre vigyázni kell. Tehát hívő társat válasz, mert az azonos értékrendből fakadnak az azonos célok, az azonos célokból fakad az, hogy egymással tudunk harmonizálni. Sok minden lehet, amitől nem harmonizálunk. Az előbb idézett Walter Nietzsche írja azt is, hogy hentes mester nehezen harmonizál vegetáriánus nővel. Hát ebben van valami, de egyszer valaki figyelmeztetett egy ilyen előadás után, odajött és mondta, ha ezt a viccet még egyszer eltetszik sütni, felszólalok, mert én ismerek egy ilyen párt. Igen, még ez is áthidalható. Nem ez a lényeges. De az, hogy az egyik hívő, a másik nem, ez a lényeges szempont. Nem azt mondtam, hogy az egyik református, a másik katolikus. Két református is lehet úgy, hogy az egyik csak látszólag az. Nem élő hitű. És lehet, hogy az a másik evangélikus, vagy baptista, vagy akármi, ugyanazt a Jézus Krisztust fogadja a szívébe, akkor tudnak harmonizálni. Tehát nem a felekezeti különbségeken van itt a hangsúly, hanem az élő hiten, vagy a látszat vallásosságon. Na most tudni lehetne előre néhány dolgot. Ezt is jó figyelembe venni a párválasztásnál. Előre lehet tudni azt, hogy az idő múlásával, az évtizedek előre haladtával egyre gyengébb, egyre betegebb, és egyre kevésbé vonzó, sőt, egyre öregebb leszel, te is, meg a párod is. Illúzió azt hinni, hogy nem. Ezt előre tudni lehet. Föl kell rá készülni. Ha csak a külső megjelenés, fontos a külső megjelenés. De ha csak az van, összeomlik a kapcsolat. Előre tudni lehet azt is, hogy vannak olyan tulajdonságai a másiknak, amelyek csak később derülnek ki. Annak ellenére, hogy jól megismertétek egymást esküvő előtt, sokat beszélgettetek, igen, azt kell tenni, mégis mindig marad ilyen, néha évtizedekkel később is. Az illető maga sem gondolta volna magáról, hogy ilyen vagy olyan tulajdonságai vannak. Az öregedéssel pedig nem az összeférhetőség szokott növekedni, hanem az összeférhetetlenség. Talán nekem elhiszitek. Mi nálunk, én járok elől, mert én vagyok öregebb. Tehát még hamarabb kiderül. Számolni kell ezzel is. A legtökéletesebb választott sem tökéletes. Ezt is tudni lehet előre, hiszen ő is az édenkerten kívül született. Ő is. Neki is vannak hibái, jellemhibái, bűnei, amikre hajlamos. Tudni lehet ezt előre. Jó, az elvakult szerelem idején az ember ezeket nem veszi észre. Pedig vannak. Tudni lehet előre. És végül tudni lehet előre azt is, hogy önmagában sem a házasság, sem a jó házastárs nem tesz boldoggá. Nem a házasság adatot nekünk arra, hogy attól boldogok legyünk. Több mint 100 boldog mondás van a Bibliában, de olyan nincs, hogy boldogok a házasok. Ilyen nincs. Hanem boldogok a lelki szegények, a szelidek, az igazságra szomjazók. Az üldözöttek, akiket az Úr nevéért üldöznek, boldogok azok, akik bűnbocsánatot nyertek, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, akik gyönyörködnek az Isten igéjében, néhány ilyen boldog mondást idéztem. Boldog az a házaspár, amely együtt halad a keskeny úton, az ígéret földje felé, mert nem a házasság az ígéret földje. Na most befejezésül néhány szót arról, hogy hogyan zajlik le a döntési folyamat. Hát ez a néhány koncentrikus kör kifejezi azt, amit a személyiség lélektan sok művelője képzel el az emberi személyiségről, hogy olyan, mint mondjuk egy hagyma, tehát a rétegekből áll, a legkülső az, ami mindenki számára felismerhető, a nyílt kommunikáció szintje, aztán egyre mélyebb rétegek vannak, ha valakit jobban megismerünk, ez itt a megismerés szondája, egyre beljebb hatolhatunk megismerni a másikat. Az együttjárás ideje való arra, hogy jobban megismerjük a másikat. Ugye a legkülső réteg a külső megjelenés. Utána következik a verbális megnyilatkozások szintje, azután attitűdök, szándékok, indítékok, végül az értékek, a szív, az értékrend centruma. Egy Bartó kórus jut eszembe, talán ismerik néhányan, az a címe, hogy Leánynéző. Úgy kezdődik, hogy arany ezüstér, cifra ruháért, leányt elnevégy, koszorújáért, inkább szeressed jámborságáért, előtted való szép járásáért. Most jön a fontos rész. Ne nézz a lányka táncos lábára, ne hajolj az ő mézes szavára, figyelemmel légy indulatára, tanulj szert tenni szíve titkára. Na, vegyük csak sorra. Azt mondja, ne nézz a lányka táncos lábára. Hát, ha Bartók élne, én szívesen megkérdezném, mondd, kedves Béla bátyám, te oda néztél, amikor láttál egy lány táncolni? És láttad a lábát? Én azt gondolom, hogy Bartók őszinte ember volt, akkor megmondta volna, hogy bizony, megnéztem volna, és meg is néztem, nem erről szól a Leánynéző. Nem kell behúnynod a szemed, amikor táncol, hanem arról, hogy ez nem elég ahhoz, hogy megismerd. Ne ez legyen a döntő tényező. Menj beljebb. Hova? Ne hajolj az ő mézes szavára. Következő réteg a verbális megnyilatkozások, a szóbeli megnyilatkozások. Akkor ne beszélgessünk, dehogy nem, sokat beszélgessetek. Töltsetek sok időt együtt, mert akkor jobban megismeritek egymás gondolkodását. Csak vigyázz, ez sem elég. Az ember a beszéddel is el tudja fedni sokszor az igazságot. Nem azért, mert mellé beszél, inkább azért, mert túl beszél, vagy túl hallgat, még ez sem elég. Hanem figyelemmel légy indulatára, az indítékaira, az attitűdökre, amelyek a magatartásában megnyilvánulnak, a szándékaira, azt is megismerheted közben, és leginkább tanulj szert tenni szíved titkára. Ismerd meg az értékrendjét, amiről az előbb már beszéltünk. Tehát én meg akarlak ismerni, meg akarom ismerni a másikat, és egy kis rövid ismétlése az elejének, a mai előadás elejének, az egocentrikus megismerés azt kérdezi, hogy milyennek tartasz engem, oké vagyok nálad? Elég szép és okos vagyok-e a te szemedben? Ha igen, akkor összeházasodhatunk. Ez egy egocentrikus szempont. Haszon vagy veszély rejlik benned irántam. Igen, lehetsz, te veszélyes is. Úgy megfogsz, hogy nem tudok szabadulni. Hát ez veszély. Vagy hát sok más is lehet. És milyen szükségletemet tudnám kielégíteni veled? A szexet? Igen, az nagyon jó lenne. Tudsz főzni? Van autód? Jó állásod van? Végül mit lennél képes, vagy mit lennél hajlandó adni nekem? Ha megtanultuk azt, hogy Isten mire tanít minket, akkor eszünkbe jut Jézus mondása, aki azt mondja, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, és akkor mások a szempontok, hogy az egocentrikus megismeréssel szemben a szociocentrikus, vagy társcentrikus megismerés, Nem az érdekel, hogy milyennek tartasz engem, hanem az, hogy milyen vagy valójában. Milyen ember van a királyfi vagy királylány áruha alatt. Mire van szükséged? Mert a szeretet azt jelenti, hogy kutatom a te valódi szükségleteidet. Azt akarom kielégíteni, csillapítani. És épp ezért mit tudnék adni neked? Képes vagyok adni ezt neked? Mindezek után azért hadd jegyezzem meg, nem arról van szó, hogy az ember erőszakot tegyen magán, hogy direkt feleségül vegye a legrondább lányt. Nem. Hogy hozzá menjen a legbutább férfihoz. Nem. Tudnék, mindez önkéntelenül megy az életünkben, hogy keressük azt, aki számunkra szép, kedves, aki valóban szeret, tisztel, aki mellett biztonságban lehetek, akitől kapok, ez mind ott van. Hanem legyen fontos szempont az, hogy én fogok adni neki, és az lesz az igazi boldogság az életemben. Én köszönöm a figyelmet, látom az időnk eléggé eltelt, és nagy fárasztás volt. Azért megkérdezem, hogy valakiben bujkál-e olyan kérdés, amire ha nem kap választ, vagy legalábbis nem teszi föl, akkor nem alszik jól ma éjjel. Azt tegye föl, aki ezt nem akarja, az pedig ott hátul a dobozba tegye be írásban a kérdését. Legközelebb pedig egy hét múlva az arra a kérdésre keressük a választ, hogy valóban össze kell-e házasodnunk. Tessék, parancsolj!
Professzor úr, bennem az a kérdés motoszkál, már nagyon tudom, hogy a példaadó mutató házaspárok, gyermekes szülők mennyire nem képesek áttörni ahhoz, hogy példát adjanak. Hogy mitől van az, hogy arra hivatkozik sok fiatal, fiú, lány, hát miért őségek? Vagy miért mennek én, ez az elvárta? Hát tessék megnézni a barátaim, barátaim, minden ezért menjen. Ezért legyen. Tehát, ha érve húzódnak a nagy családos, a több gyerekes, a harmonikus házas párok, miért nem tud a jó kiállni? Erre tessék legyen választani, vagy mit tegyünk?
A következő héten erről is szó lesz, elég keményen, hogy miért van ez így. Általában sokkal kevesebb a valóban példát mutató házaspár, és hadd mondjam azt halkan, hogy azért tökéletes házaspár valójában nincs. Nincs. Tehát ezzel foglalkozunk legközelebb, úgyhogy tessék eljönni legközelebb, akkor nem csak egy-két mondattal válaszolok, hanem az előadás folyamán eléggé keményen és részletesen szeretnék foglalkozni azzal, hogy nagyon sokan napjainkban miért nem akarnak házasságot kötni. Nem csak gyereket nem akarnak sokan, a házasságot sem akarják vállalni sokan. Kell-e vállalni? Nem kell. Hogy van ez? Egyelőre maradjon nyitva a kérdés. Úgyhogy köszönöm a kérdést, már csak azért is, mert ez remélem, hogy többeket kíváncsivá tett. Tessék!
Egy vad kérdésem volna, maradok itt, hogy megismerkedésnél hogyan működjön a bátor lány a nyuszi fiúval szembe? Többeket látok ilyennek.
Igen. Igen, hát ez is nagyon jó kérdés. Talán nem annyira nehéz, mint az előző, úgyhogy erre nem fogok külön egy hét múlva visszatérni. Először is az oka ennek, egyik oka legalábbis az, hogy nagyon sok a, bocsánat, ha valakit sért ez, sok az infantilis fiú. Vannak infantilis lányok is, de a fiúk többen vannak. Mármint akik ebben a betegségben szenvednek, ennek megvan a lélektani háttere, mégpedig az anyukájuk házasságában, aki esetleg nem kapta meg az érzelmi kielégülést a saját házasságában, azért fogta a kisfiát, és nem engedte fölnőni. És akkor ez a kisfiú, ha házasságot köt, akkor is keresi az anyukáját a párjában. József Attila példa erre is sajnos, ugye a Kései Siratóban írja azt, hogy lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged. Szerelmeiben is kereste az anyát. Hát nem találta meg Flórában sem. Nos hát, ugye, hát az ember mégis, ha egy fölnéz valakire, akkor nyuszi vele szemben. A 19. század közepén Tatjánának ez még probléma volt, hogy írjak vagy ne írjak, Javán Pisú, Csi Vózse Bolje, ma ez nem volna probléma. Én azt gondolom, hogy azért lehet kezdeményezni szépen és finoman, és nem tolakodóan, és nem lerohanva, mert a nyuszi fiúk akkor elmenekülnek. Hanem például egy beszélgetés során, mondjuk hazakísérte, és búcsúzkodnak, te akartál még valamit mondani nekem. Hát igen, ugye, és akkor nyögdécsel, hát jó, majd holnap este megint találkozunk, mondja a fiú, ugye, és szépen eloldalog. Tehát azt gondolom, hogy azért meg lehet találni a módját, lehet bátorítani, nem agresszíven. Pontosan az az egyik problémája sok mai házasságnak, hogy szerepcserék történnek. Tehát nagyon sok olyan házasság van, ahol az asszony viseli nem csak a kalapot, hanem mindent. Ő irányít, és a férje egy a gyerekek közül, ezt ne erősítsük, lehetőleg már a párkapcsolat során próbáljuk a szerepeket valamennyire helyre billenteni. Hát ez nagyon sok bölcsességet és finom kommunikációt kíván a lányoktól, ha egy ilyen helyzet áll fönn. Van-e még valakinek vad kérdése? Hát ha nincs, akkor én köszönöm a figyelmet. Isten velünk, viszontlátásra!